János evangéliumának a következő fejezete van előttünk a János evangéliumáról szóló igehirdetés sorozatban. 15. fejezet és az első 11 verset olvasom. Jézus mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjem. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Minden családnak vannak történetei, amelyet a családban újra és újra elmondanak, és a gyülekezetünk családjának is van egy ilyen alaptörténete, amelyet újra és újra el kell mondanunk. 1997-ből vagy 98-ból való, amikor amerikai lelkipásztor Balátom, akit úgy ismerünk csak többen a gyülekezetből, hogy Pásztor Steve, többször szolgált közöttünk, és június 23-án újra itt lesz, és prédikál. Szóval 1997-98, vagy hasonló években valamikor akkor meglátogatott bennünket, és akkoriban ez a telek, ahol a templomot építettük, még nem volt a tulajdonunk, de már tárgyalások folytak a megszerzéséről. Tudtuk, hogy ez a telek, meg imádkoztunk, hogy ez legyen az, ahol egyszer majd templom épül. És több gyümölcsfa volt a telken, közöttük az a két cseresznyefa, ami most is látható. Június volt, és ahogy megnéztük a telket, Pásztor Steve leszakította egy érett cseresznyét, és azt mondta, hogy egy fa sem azért terem gyümölcsöt, hogy maga egye meg, hanem azért, hogy mások szakítsanak róla, és élvezzék azt. És ez alapvetően velünk maradt János evangélium a 15. részének, és különösen is a 16. versnek a fényében, amit most nem olvastam fel, de ami egy meghatározó alapige a gyülekezetünknek, kint is van a kis rész táblán az előtérben. Ahol Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. És végig arról beszéltünk, hogy aztán nekiálltunk a templomépítésnek, meg hogy éltük az életünket, mint gyülekezet, hogy nem magunkért vagyunk. A templomot nem magunkért építjük, hanem azért vagyunk itt, Isten azért választott bennünket, hogy itt legyünk a lakótelepen, mint egy gyülekezet, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy mások meggazdagodjanak az Istennel való életünkön keresztül. Nyilván a bibliai kép persze messze túlmutat a gyülekezetünknek ezen az alaptörténetén. A bibliai kép, amit Jézus használ, amikor a szőlőről, a szőlőtőről, a szőlőveszőkről és a gazdáról, az atyáról beszél, az egy nagyon erőteljes és meghatározó kép Izraelről, ami az Ószövetségben végigvonul. Ahogy olvastuk a lekcióban, Isten néha úgy mondja el az ő népének a történetét, hogy hogy olyan az, mint amikor Isten készített egy gyönyörű kertet, amiben elültetett egy szőlőt, ez az ő népe, ez Izrael, ez az ő szőlője. És azért ültette el ezt a népet, ezt a szőlőt abba a kertbe, hogy az gyümölcsöt teremjen. Azaz Isten azért választotta ki Izraelt a magáinak, azért szabadította meg őket a rabszolgaságból, Egyiptomból, azért hozta ki őket, azért kötött velük szövetséget, azért adta nekik a Tórát, a törvényt, hogy ahogy Izrael az Úrral való hűséges közösségben él, olyan gyümölcsöket teremjen, olyan életet éljen, amely gyümölcsöt, ha látnak a pogányok, az Istent nem ismerő népek, majd eljönnek, és leborulnak az élő és teremtő Isten előtt. Ez volt Izrael küldetése, ez Isten népének a küldetése. De Izrael aztán újra és újra kudarcot vallott ebben a küldetésben, mert nem Istent követte, és nem teremte meg ezeket a gyümölcsöket, hanem báványok után ment. És aztán eljön az igazi, a hűséges izraelita, Jézus maga, aki mégis betölti ezt a küldetést. Eljön Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az olyan nincs, hogy Jézus az igazi szőlőtő ne teremjen gyümölcsöt. De mondja a tanítványainak, ti viszont a szőlővesszők vagytok, és akik be vagytok oltva a szőlőtőbe, hogy gyümölcsöt teremjetek. Ez Isten népe ma, ez vagyunk mi, mint gyülekezet, és ezek vagyunk egyénenként is. És miközben ez a szőlőtő soha ki nem hal, Jézus soha nem fog nem gyümölcsöt teremni, az ő népe soha nem fog megszűnni a világon. Vannak szőlővesszők, amelyek ha nem teremnek gyümölcsöt, akkor azt levágja. És azért, hogy érezzük ennek a súlyát, hadd térjek vissza az előző történetünkhöz. Két cseresznyefa tehát megmaradt, és tavaly az egyik cseresznyefának a nagy része elszáradt. És tehát itt van egy gyönyörű kert, és van benne egy cseresznyefa, aminek a nagy része elszáradt, mi történik? Jön a kertész, levágja, összevágja, elégetik. Nem tudom, mi lett vele, de hogy ez történt. És most meg már hetek óta, de egy ág megmaradt, és most is zöldül. És most már hetek óta nézem, hogy a második cseresznyefa is elszáradt. Nézzétek meg, ez döbbenetes. Itt van egy gyönyörű kert. Tele virággal, tele illattal, tele élettel. És áll benne egy fa, amelybe elindultak a rügyek. Majd valahol megállt, elszáradt, és kopáran ott áll. És nyilván nincs olyan bolond gyülekezet, kertész, aki így hagyja a fát. Ki fogjuk vágatni, gondolom, el fog tűnni. De ezt csak azért mondom, hogy érezzük ennek a súlyát, amiről Isten beszél, amiről Jézus beszél. Hogy milyen az, amikor van egy szőlőtő, vagy egy szőlővesző beoltva, de nem terem gyümölcsöt. Hogy milyen lehet az a gyülekezet, hogy milyen lehet az a keresztény ember, akinek az élete ugyanígy néz ki, értitek? Mint egy kopár száraz fa, miközben körülötte élet van. Mert a szőlős gazda gyümölcsöt vár. És ezért mondja Jézus a tanítványoknak ebben a példázatban, és az ő népének azóta is, hogy tehát ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjetek, a szőlőtőn, a szőlővesszőnek meg kell maradnia, mert az az élet, hogy a szőlőtőből jön az élet a szőlővessző számára, és ha benne van, ha bele van oltva, ha jön az élet, akkor az gyümölcsöt fog teremni. Viszont ha nem marad benne, ha nem maradunk meg benne, mondja Jézus, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni, és akkor ki leszünk vágva, mint ahogy ez a fa, ez ki lesz vágva hamarosan. És utána az a kérdés, hogy na, akkor mit jelent megmaradni Jézusban, és erről szeretnék ma hosszabban beszélni a 9, 10 és 11. verseken keresztül. Hogy gyakorlatban mit jelent megmaradni Jézusban? És ez a három vers, ez három gondolatot fog nekünk adni. Megmaradni, hogy először is átélni, hogy ahogy az Atya szerette Jézust, Jézus úgy szeret minket. Másodszor, hogyan maradunk meg ebben a szeretetben a parancsolatainak a megtartása által. Harmadszor, ez pedig gyógyulást jelent, mert Jézus azt ígéri, hogy az én örömöm lesz bennetek. Úgyhogy ez itt lesz előttünk, hogy ne felejtsétek el. De még mielőtt belemennék részletesen ebben, tartozom egy vallomással. Tudnék azzal, hogy amit ennek az alapján most el fogok mondani, igehirdetés, ez 2008-ban elhangzott. Sokat gondolkodtam, hogy szóról szóra felolvasom, De különböző okok miatt nem tehetem. De azért, mert vannak üzenetek egy gyülekezetnek az életében, amelyeket jó újra hallani. És amelyek pont azt segítik, amiről ez a jézusi kép beszél, hogy hol vagyunk mi, mint gyülekezet, ha visszanézünk az elmúlt 11 évre. Mint ha visszajönne a szőlős gazda, és azt mondaná, hogy kedves gazdagréti gyülekezet, gondoljátok meg magatokat egy pillanatra, mit mondtam nektek 11 éve, és hol van most a ti életetek? Mit mond Isten? Hogyan beszél velünk? Úgyhogy erről szeretnék beszélni. És arról előtte még, hogy hogyan érkeztem el 11 éve ehhez a három vershez. Abban az időben, ezt így mondtam akkor, hogy gyülekezetünk egyik legnagyobb kihívása a házastársak közti megromlott kapcsolat terén tapasztalható. Sokan felnőttként találtak Krisztusra. És hasonlóan mindannyiunkhoz magukkal hozták a régi sérelmeket, fájdalmakat és bűnöket, nyilván ezzel érkezünk Krisztushoz. És ennek következtében nagyon sok nehézség van a személyes kapcsolatokban, meg a házasságokban. Mindannyian ismerjük ennek az életszakasznak a küzdelmeit, akkor még én is jobban benne voltam, kisgyerekek, most már nagyok, a munka, a pénz, a különféle nehézségek. És ezzel küzdködtünk a gyülekezetben. Ez mint súly, mint teher velünk volt 11 éve. Abban az időben, májusban volt érdekes, voltam egy kurzióm, a kurzió ez egy ilyen háromnapos intenzív evangelizációs tanfolyam, ahol gyülekezetünkből is többen voltak, meg máshonnan is sokan voltak. És ez egy nagyon intenzív három nap, és van egy olyan része, ahol a résztvevők ilyen személyes, egyéni, lelki beszélgetést is kérhetnek, és zsinórba órákon keresztül jöttek az emberek ezekre a személyes beszélgetésekre, és feltáradták az életük mély gondjait, meg fájdalmait. És ahogy mentem el a kurzióról, emlékszem, ültem az autóba, és egyrészt nyilván nagyon kimerülve, másrészt mindennek a súlyával, ahogy mentem hazafele, látva ezeket az embereket, néhányuk családos, látva a megromlott, sérült kapcsolatokat, és az autóba menet imádkoztam, és sírtam komolyan, hogy Uram, hol van a gyógyulás? Hol van a gyógyulás ezeknek az embereknek? Mert azt tudtam, azt mondtam, hogy Uram, az evangéliumban benne kell, hogy legyen a kapcsolatok gyógyulása. Az evangéliumban benne kell, hogy legyen a mélyebb gyógyulásunk bűnből, fájdalomból, sebzettségből, amit elhordoztunk, ami miatt sokszor a kapcsolatok nem működnek. Benne kell, hogy legyen az evangéliumban, benne kell, hogy legyen Krisztusban, de nem látjuk úgy, ahogy látni szeretnénk. Hol van a gyógyulás? És ahogy imádkoztam, és Istennel beszélgettem, egyszer csak elkezdtem mondogatni Jézusnak ezeket a szavait. Egyszer csak elém jöttek ezek az igék, és megértettem, hogy valamit itt az Úr elrejtett arról, hogy mit jelent igazán az evangélium által gyógyulni, rendeződni, kapcsolatokban gyógyulni, és sebekből gyógyulni. És erről szeretnék beszélni. Mert az életünk nagyon sok fájdalom, félelem és kényszer között zajlik. Ma ugyanúgy, mint 2008-ban. Három dolog. Fájdalom. A visszautasítás, az ellenünk elkövetett sérelmek, múltbeli sérelmek következtében nagyon sok ember, aki Krisztushoz jön akár felnőttként, nagyon sok ember mély fájdalmat hordoz, megbántottságot hordoz a szívében. Sokakkal rosszul, igazságtalanul bántak. És ez a mély fájdalom, ez azt jelenti, hogy az ember, főleg amikor egy kapcsolatban él már, közel van valakihez egy családban, vagy egy házasságban, nem akarja még egyszer újra és újra átélni, és ezért van egy nagy félelem. A félelem egy fal. Mélyen a fájdalom, nem akarom még egyszer átélni, ezért falakat építünk. Félelem van körülöttünk, amivel körbevesszük magunkat, megpróbáljuk megvédeni magunkat, hogy nehogy újra átéljük ugyanazokat a fájdalmas dolgokat. És akkor megjelenik a kényszer. Mert abban a pillanatban, amikor félünk az őszintességtől, félünk attól, hogyha őszinték vagyunk, sebezhetővé leszünk, félünk nyíltan szeretni a másik embert, akkor már nem vagyunk szabadok. Akkor kényszerpályán mozgunk. Akkor a múltbeli bűnök, meg az ellenünk elkövetett bűnök, körbebástyázva a félelemmel, meg a falainkkal, ráállít bennünket egy olyan útra, amikor nem szabadon, Isten szeretetéből, szabadon döntve éljük az életünket, hanem állandóan kényszerek irányítanak minket. Megfosztanak ezek a félelem, a fájdalom, a félelem és a kényszer belső életünk megrontói, hatasznám ezt a képet, mint bennünk élő undorító és halálos férgek megfosztanak attól, hogy Krisztusnak a gazdagsága, a szépsége, az ereje, az evangélium hatalma átáradjon rajtunk keresztül, és meghatározza, megformálja az életünket. És ezért annyira fontos ez a három mondat Jézusnál. Mit jelent megmaradni benne? Mi kell ahhoz, hogy megmaradjunk, hogy gyümölcsöt teremjünk? És három dolog van még egyszer. Az első, annak az újra és újra történő átélése, hogy Jézus az Atya szeretetével szeret minket. Másodszor annak a megragadása és megélése, hogy ebben a szeretetben engedelmesség által maradunk meg. Harmadszor pedig annak a megragadása, hogy és ebben az engedelmességben Jézusi örömöt találunk. És ha örömöt találunk, akkor nem más találunk, mint gyógyulást és helyreállást találunk. Úgyhogy nézzük ezt a hármat. Amikor Jézus tehát arról beszél a tanítványoknak itt az utolsó éjszakán, hiszen az utolsó éjszakán vagyunk, elmondja ezeket a beszédeket, és hamarosan elfogják, kihallgatják az éjszaka során, aztán másnap már el is ítélik. Amikor mindezeket elmondja, akkor tesz egy döbbenetes kijelentést. Gondoljatok bele még egyszer az első sorra. Jézus azt mondja, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Ez annyira olcsó tud lenni, hogy hát persze Jézus szeret, stb., de próbálj egy kicsit így beleengedni magadat, hogy hogyan szerethette az Atya Jézust? Hogyan szeretheti az Atya, az örökkévaló Atya, az örökkévaló fiút a Szent Háromság szeretet kapcsolatában? Mi mindent élt meg ebből a fiú, aki emberré lett, testté lett, és végig az Atyával való kapcsolatban élt? És mit gondol Jézus, amikor arról beszél, hogy ez a tökéletes egység és harmónia az Atyával, ahogy az Atya szeretete árad belé, az ugyanaz a szeretet, azt mondja Jézus, amivel én szeretlek titeket. Hogy milyen felfoghatatlan, amiről Jézus beszél. És azt gondolom, hogy itt kezd elindulni valami, ami kiűzi a szívünkből ezeket a bensőnket pusztító férgeket. Csak néhány pont, vajon hogyan szerette az Atya Jézust? És próbálsz lefordítani, hogy mit jelent ez, hogy Jézus azt mondja nekünk, mint az ő gyülekezetének, hogy így szeret minket? Az első és fontos dolog, hogy az Atya kezdetektől fogva szerette Jézust. És nem Jézus engedelmességéért szerette őt. Nagyon fontos, hogy az Atya nem azért szerette a fiút, mert a fiú mindenben tökéletesen engedelmes volt itt a földön is az Atyának. Az Atya nem azért szerette a fiút, mert a fiú Jézus mindenben, amit mondott, és mindenben, amit cselekedett, hűséges volt az Atya akaratához. Az Atya még csak nem is azért szerette a fiút Jézust, mert Jézus az iránta való hűségből és engedelmességből és szeretetből vállalta a kereszthalált. Itt van előtte pár órával, nem? Jézus az Atya akaratát és a küldetését a legteljesebb mértékben teljesítette. Tökéletes engedelmességgel megvalósította az Atya akaratát, ahogy soha egyikünk se fogja. De az Atya nem ezért szerette Jézust. Jézus nem a tökéletessége révén részesült az Atya szeretetében, hanem azért, mert ő része ennek a szeretet közösségnek. És Jézus ugyanezt mondja az övéinek. Értitek, ott vannak azon az éjszakán. Úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya szeretett engem. Mit fognak csinálni pár óra múlva? Szétfutnak, elárulják, megtagadják, sehol nincsenek. Meg vagyok győződve, hogy Jézus tudatában volt ennek a szeretetnek, és azt szeretné, hogy ismerjük ezt a szeretetet, ha az övéi vagyunk a szívünk legmélyén. Mert másodszor, hogyan szerette az Atya Jézust? Az Atya kijelentette a szeretetét Jézus szívébe. Ez nem egy dogmatikai, vagy egy hitvallásos igazság volt. Jézus tapasztalta az Atya szeretetét. Jézus a nyilvános szolgálatának az elején, amikor keresztelő János megkereszteli, azt olvassuk, hogy amikor Jézus feljön a vízből, próbáld megint elképzelni, ez milyen valóságos. Amikor Jézus feljön a vízből, megnyílik az ég, leszáll rá a Szentlélek, és egy hang hallatszik, ami azt mondja, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor leszáll Jézusra a Szentlélek, az Atyának a lelke, aki felkészíti őt erre a küzdelmes szolgálatra, ami előtte van. És miközben szól az Atyának a szava, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, Jézus szíve túl csordul attól a bizonyosságtól, hogy ő az Atya szeretett gyermeke. És megint Jézus célja ugyanez. Megmaradni Jézusban, a szőlőveszőnek, a szőlőtön nem más, mint újra és újra felidézni, újra és újra odahelyezni magamat, ahol Krisztusban az Atya azt mondja, hogy te vagy az én szeretett gyermekem. Ahol a Szentlélek kiárad a szívbe, és a szívünk mélyén bizonyságot tesz Isten szeretetéről. És a keresztény vagy pontosan tudod, hogy miről beszélek, és ez most erősít téged. Hogy szükségem van erre, elfelejtettem, de tudom, hogy miről van szó. És ha nem tudod, hogy miről van szó, nem tudod, hogy milyen az, amikor a Szentlélek a szíved mélyén kijönti az Atyának ezt a szeretetét, amit átélt Jézus, akkor azt kell mondanom a legnagyobb alázattal, meg a legnagyobb szeretettel, hogy ez azért van, mert nem vagy még az övé. Mert nem vagy még az övé. És ezzel nem ítélkezni akarok, mert nem is ítélkezlek, hanem csak megmutatni ezt, épp azért, hogy utána azt mondhassam mindjárt, hogy különben hogyan lehetsz az övé. De értitek, a keresztény gyülekezetnek az alapvető tapasztalata az kell, hogy legyen, hogy az ige által, az úrvacsora által, a Szentlélek újra és újra elpecsételi a szívünkbe, hogy mi az ő szeretett népe vagyunk. Megváltott népe, szeretett gyermekei. Ha ebben nem merülünk be újra és újra, pillanatra vidd át ezt a kapcsolataidra, a házasságodra, a családodra, miből tudnánk máshogy élni? Ha nem ebből élünk, miből tudnánk gyümölcsöt termő életet élni? És harmadszor ez a szeretet nyilván Jézust szabaddá tette, és magabiztossá tette, ami azt jelenti, hogy nem kényszerek mentén élte az életét. Jézus nem azt nézte, hogy mit fognak róla gondolni, ha valamit mond, hanem azt nézte, hogy az Atya mit mond, hogy neki mit kell mondania. Jézus nem sakkozott, hogy ha majd ő ezt fogja tenni, akkor majd ez fog következni, és akkor inkább elkerülöm, hogy megvédjem magamat. Nem. Hanem szabadon, mivel az Atya szeretete magabiztossá és erősítette, ment oda, hova az Atya küldte. És hogyha ez azt jelentette, hogy összeütközik akár a családjával, egy alkalommal a családja őrültnek nyilvánította őt, és meg akarták fogni, vagy a tanítványaival, amikor nem értették őt, vagy végül az egész Izrael vallásos vezetőségével, aminek a következménye a kereszthalál volt, akkor Jézus ebből az Atyától való szeretettel és szabadsággal bejárta ezt az utat. Tehát azt mondja Jézus, hogy én úgy szeretlek titeket, ahogy az Atya szeretett engem. És van még itt negyedszer egy nagy titok, amiről nem is tudom, hogy kéne beszélni, mert nem is értem. De Jézus, amikor ezt mondja a tanítványoknak, figyeljetek, gondolkozzatok velem, akkor azt is mondja, amit a következő versekben mond, hogy senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. Tehát Jézus úgy fogja szeretni a tanítványait, úgy szereti az egész világot, ő az Isten báránya, mondta róla János az evangélium elején, aki elveszi a világ bűneit, hogy életét adja az övéért. Életét adja. És ha Jézus úgy szeret minket, hogy az életét adja értünk, akkor nem tudom, hogy ezt hogyan tudom átvinni arra, hogy hogyan szerette az Atya Jézust. De mégis, ha belegondolsz, hogy amikor az Atya elgondolása szerint az idő egy pontján az örökkévaló fiú, a Szent Háromság második személye emberré lesz. Értitek, hogy az Atyának ott van valami veszteség? Elküldi a fiút. És amikor ez a fiú a kereszten meghal és leteszi az életét, nem tudom elképzelni, hogy a mennyei Atya szíve nem törik össze, miközben nemet kell mondani a Jézusra. A bűn miatt, az is ember szívében lévő lázadás miatt, amit Jézus magára vesz. Hogy Jézusban igent mondhasson rád és rám és a gyülekezetünkre. Nem hiszem, hogy az Atya valamilyen módon nem éli át a fájdalmat. És ez a pont, ahol Jézus odaáldozza a kereszten az életét az egész világ bűneiért, ez az a pont. És nincs más pont, ahol beáradhat a szívedbe és a lelkedbe az Atya szeretete. Nincs más, de ezen a ponton, ebben a pillanatban is beáradhat. Ha csak annyit tudsz mondani, mert tudod, hogy nem vagy még az övé. Ha csak annyit tudsz mondani, hogy rád nézek Krisztus, aki így szeretted, így szeretsz engem, és aki odadod értem, a kereszten az életedet, aki magadra veszed az én elveszettségemet, fájdalmamat, lázadásomat, istentelenségemet, mind felviszed a fára. És ezt azért teszed, hogy én felemelhessem a fejem, és azt mondhassam, hogy ezt értem, tetted, és magamhoz ölellek, és az Atya gyermekévé leszek ebben a pillanatban, itt és most. Ez megtörténik. A Szentlélek betölti a szívedet, újjáteremt, újjászül. Kérlek, kérlek, egy ember ne legyen közöttünk ma, aki úgy megy el ebből a templomból, hogy nem mond igent Krisztusra, és nem borul le, és nem hívja meg a szívébe. Ne akarjatok vallásosak maradni. Ne akarjatok itt ülni minden vasárnap. Csak, hanem álljatok bele az Atyának a szeretetébe, a világ megváltásába, abba, amit Krisztus értetek tett. Fogadjátok őt el, boruljatok le előtte, valljátok meg a bűneiteket, és örömmel és hálával fogadjátok el a kegyelmét, ne menjetek úgy el. Mert ahogy az Atya szerette Jézust, mondja Jézus, úgy szeretlek én is titeket. És ez az első kötődés, itt oltatik bele a szőlővesző a szőlőtőbe. Innen meríti, nyeri folyamatosan az életet. Ha ez nincs, nincs gyümölcs. Ne akard úgy végezni, mint az a fa, ami még ott áll. De ki fogják vágni? És el fogják takarítani ebből a kertből. Mit jelent megmaradni ebben a szeretetben másodszor? Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ugyanaz a párhuzam. Csak az előbb arról volt szó, hogy ahogy az Atya szeretett engem, úgy szeretlek titeket, ez az irány. És most arról van szó, Jézus azt mondja, hogy ahogy én megmaradok az Atya szeretetében azáltal, hogy engedelmeskedem neki, ti is úgy tudtok megmaradni az én szeretetemben azáltal, hogy megtartjátok a parancsolataimat. És ezen a ponton sokan azt gondoljátok, hogy de hogy lehet szeretet és parancsolatok, szeretet és törvény, hogy fér meg a kettő egymás mellett? Mert a parancsolat, az törvény, az kötelezettség, a szeretet, meg azt gondoljuk, hogy ez meg valamilyen ilyen nagyon jó érzés, ilyen nagyon kellemes dolog. És miközben nagyon megbíztató tudni, nagyon bíztató és megnyugtató tudni, hogy az Atya szeret, hogy Jézus szeret. Közben ugyanannyira nyugtalanító, hogy azt mondja, hogy de csak úgy tudok megmaradni ebben a szeretetben, ha alárendelem az életemet neki, ha engedelmes vagyok neki abban, amit ő parancsolt. És nem tudunk engedelmesek lenni, félreértés ne essék, teljesen, amúgy sem, de addig meg se próbálj engedelmes lenni neki, ameddig nem fogadtad el Krisztust a kereszten, aki azért halt meg, mert nem tudunk engedelmesek lenni. Amíg nem árad be a szívünkbe a kegyelem, az Atya szeretete, az Isten kegyelme, amíg nem éltük át, hogy bár elveszettek, bűnösök, érdemtelenek vagyunk, de mégis felemel és a magáénak mond, addig ne lépjünk tovább a második pontra, mert lehetetlen engedelmeskedni. Viszont, ha te Krisztusban vagy, és az Isten népének a tagja vagy, és a gyülekezetnek a tagja vagy, nem papíron, hanem a Szentlélek újjáteremtő hatalma által, akkor viszont ez arra hív, hogy akkor tudunk csak megmaradni a szeretetben, ha engedelmeskedünk neki. És az a kérdés, hogy mit jelent neki engedelmeskedni, akkor Jézus ezekben a fejezetekben azt mondja, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. És az a kérdés, hogy az a sok-sok kapcsolat, amiről kezdtem, hogy hol miért nem működik, meg hogyan gyógyul meg hogyan ad ez az egész szakasz egy kulcsot arra, hogy hogyan történik a kapcsolatokban való gyógyulás, akkor a válasz a második ponton úgy, hogy elkezdjük a másik embert szeretni. Mert a szeretet nem érzés, hanem döntés. És ha arra gondolsz most, arra az emberre, aki megnehezíti az életedet, és arra gondolsz esetleg, akivel küszködsz napi szinten, elutasítás, keserűség, megbántódás, harag, csalódottság, ami miatt épülnek a falak, és távolodnak akár a házastársak. És 2008-ban hallották ezt többen, akik azóta elváltak, és elhagyták a gyülekezetet. Ha erre gondolsz, akkor azt kell mondanod, hogy Uram, hogyan szerethetem ezt az embert igazán meg sokkal jobban? Mit jelent megmaradni engedelmességben? És akkor abban a pillanatban ott van a harc, nem a fájdalom, a félelem és a kényszer férgei tiltakoznak. Na nem már, ahhoz az emberhez közeledjek, aki igazságtalan velem? Bocsássak meg neki? Járjak annak a kedvébe, aki semmit sem tett, értem, legyek sebezhető és gyenge azáltal, hogy megbocsátok neki, és ezzel kockáztassam, hogy nem fog változni? Szeressem, aki nem szeret engem? Hol van az én igazságom? Kérdezzük, hol van az önbecsülésem? Hol találom meg a biztonságot? Ki lesz az, aki megvéd? Tudjátok, ki teszi fel ezeket a kérdéseket? Akinek nem Krisztus az igazsága, nem Krisztus az önbecsülése, nem Krisztus a biztonsága, és nem Krisztus az, aki megvédi. Annak ezeket fel kell tenni. De ha igaz, hogy az Atya szeretett engem, mondja Jézus, én is úgy szeretlek téged, akkor hol van ebben a kapcsolatban Krisztus, a te igazságod? Miért kell a saját igazságodért harcolni, ha Krisztus az igazságod? Hol van az önbecsülésed? Miért kell olyan büszkének lenni, ha Krisztus előtte különben alázatos vagy, és ő a te igazságod? Ki lesz az, aki megvéd? Miért kell magadat megvédeni? Hát nem Isten Krisztusban az, aki igazol bennünket és megvéd bennünket? Értitek, nincs más út, mint a szeretet útja, és tudom, hogy ez milyen út. Jézusnak is az volt. Ez az út Jézust ezen az éjszakán és a következő napon a keresztre viszi, mert valóban ez az út mindig az önfeladás útja, a szeretet útja, mindig a halál útja, mindig kereszt alakú út. És ha komolyan veszük, hogy a gyógyulás ebben az igében ott van, a második mondatban, ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy Jézus ugyanezt teszi, akkor ez azt jelenti, hogy pontosan tudod, hogy a parancsolat megtartása, az engedelmesség Krisztus iránt tulajdonképpen a halálba fog téged vinni. Igen, oda. De nem ezt mondja Jézus máshol? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Nem ez az evangélium szíve? Nem ennek kéne működni a kapcsolatokban, a házasságban, a családi kapcsolatokban, akármilyen nehéz, amikor ezredszer futok neki fájdalmasan, csalódva, stb., hogy de mit jelent mégis szeretni, és mit jelent mégis hordozni? A szeretet mindig kereszt alakú lesz. A szeretet mindig kereszt alakú lesz. Mindig félelmetes lesz, mert a halál mindig félelmetes. De itt van az esély az új életre. Nem azt mondja Jézus, ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, ha valaki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. És ezért lesz ez az út, a gyógyulás útja. Mert azon gondolkodtam ott az autóban, ahogy imádkoztam, hogy ha Jézus utána azt mondja, hogy és ezt azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, akkor amikor ez az öröm megszületik, az mi más, hanem a gyógyulás. Amikor Jézus azt mondja ugyanígy, hogy az én szeretetem, az én engedelmességem, és azt mondja, az én örömöm. Miről beszél Jézus? Megy a halálba, megy lefelé. A szeretetnek az útján, amiről beszéltünk, az engedelmességnek az útján, ami a mi útunk, ha szeretünk, megy lefelé. És közben azt mondja a tanítványának, és mindezt azért mondom, hogy az én örömöm legyen bennetek. Van ebben öröme Jézusnak? Van. Valami nagyon mély, nagyon titokzatos, nagyon elrejtett, nagyon isteni, nagyon paradox. Igazi evangéliumi öröm? Mert hogy ebből fog születni az élet. Az öröm, hogy hűséges vagyok, és végigmegyek az atyának az útján, és szeretek. És az élet, ami ebből születik, hogy feltámad Jézus, és életet ad, és az élet erőit sugározza a feltámadás által azóta is. Ez az ő öröme. És Jézus azt mondja, hogy ez az ő öröme. Azért tanítja ezt, hogy ez bennünk legyen, és kiteljesedjen. És a válasz, hogy igen. A válasz, hogy igen. Befejezésül, amit elmondtam, ez mind bolondság, ne hidd el. De tényleg. Mert az evangélium bolondság, érted? A hűség Isten iránt bolondság. Miért akarjuk olcsóban megúszni? A hűség Isten iránt ezen a ponton egyrészt az, hogy elhalmoz a szeretetével végtelenül, de ugyanakkor ebbe a pillanatba küld, hogy szeressek másokat, és az meg önfeladás és halál, és ez bolondság. És ki az a bolond, aki elhiszi, hogy ebből mégis élet és öröm fog születni? De Pál apostol pontosan ezt mondja a korintusi levélben, hogy az evangélium a görögöknek bolondság. Bolondság. Ő mondja, nem én. A zsidóknak megbotránkozás. De nekünk, akik hiszünk, mondja, ez a bolondság Istennek a bölcsessége. És ez a botrány Istennek az ereje. És ezért, kedves gazdagréti gyülekezet, milyen utat jártunk be 11 év alatt? Milyen gyümölcsöket szed a mi atyánk rajtunk? Mi az, ami miatt ma ugyanúgy megtörik a szíve, mint megtört a szíve 11 éve? Hogyan hív ma bennünket hűségre, megmaradásra, a szeretet megtapasztalásába, mélyebben, az úrvacsorai közösségben, és ugyanakkor az engedelmességben és az odaadásban, és közben ígéri az örömet. Ez az evangélium. És ezért azt kérem, amikor kijöttök úrvacsorázni, nézzetek erre a Krisztusra, dicsőítsétek őt a szívetekbe, tartsatok bűnbánatot, ha kell. Viszont azok, akik tudjátok, hogy nem vagytok hűségesek, akik tudjátok, hogy nem vagytok engedelmesek, akik tudjátok, hogy nem hozzátok meg ezt a lépést, hogy engedelmes leszel valamiben, amiből tudod, hogy ez nem az Isten parancsolata szerint élsz, a magad érdekében, maradj távol az úrvacsorai közösségtől. De mindannyian akkor lennénk a legboldogabb, ha nem lenne ilyen közöttünk. Amen.
Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked a te kegyelmedért, jóságodért, szeretetedért, amelyel elárasztasz bennünket. Köszönjük neked, hogy nem mondasz le rólunk, hogy újra és újra felkínálod az evangéliumot, az életet. Újra és újra felkínálod azt, hogy hozzád térjünk, hogy hozzád forduljunk, hogy megváltoztassuk azokat az útjainkat, amelyek a halálra visznek. Köszönjük, Urunk, hogy ma is hívtál bennünket, és hívsz folyamatosan. Köszönjük az úrvacsorai közösséget, és hálásak vagyunk azért, Urunk, mert megadtad nekünk ezt, és bizonyosságot adtál, és hitet adtál, és megújtod az életünket. Urunk, taníts bennünket napról napra. Taníts bennünket a te szeretetedben meggyökerezve élni, visszatérni, visszafordulni. Erősíts meg bennünket, hogy hadd tudjuk odaadni magunkat neked, engedelmességre, követésre. Jézus, te, aki a te életedet adtad a barátaidért, taníts bennünket is arra, hogy mit jelent odaadni magunkat teljesen neked. Imádkozunk, Urunk, nem csak saját magunkért, de azokért közöttünk, azokért a családokért, házasságokért, ahol nagyon nagy küzdelmek vannak. Hogy a te kegyelmed, a te szereteted erősítse és újítsa meg ezeket a kapcsolatokat. De imádkozunk az egyedülálló testvéreinkért. Őket is ugyanígy erősíts meg te benned. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért. Valóban te legyél az, aki megújítasz bennünket. Taníts bennünket emlékezni. És hálásak vagyunk, Urunk, neked a gyümölcsökért, amiket adsz, és magasztaljuk a te nevedet, és alázattal köszönjük meg neked azt, amiben megáldottál bennünket, és dicsőítjük ezért a te nevedet, és nem szeretnénk elfelejteni azt, amit adsz. És kérünk azért, Urunk, hogy mutasd meg, hogy miben kell változnunk, megújulnunk és erősödnünk. Így imádkozunk a lakótelepért, a környezetünkért. Így imádkozunk, Urunk, Budapestért. Így imádkozunk az országunkért. Kérünk, Urunk, hogy adj ébredést, megújulást. Imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte, akiket üldöznek, hogy őrizd és tartsd meg őket. Imádkozunk a gyászoló családért is, adj nekik vigasztalást és megerősödést, benned vetett bizalmat, Urunk, ebben a helyzetben. Erősíts meg azokat, akik megrendültek, és akik nem találják azt, hogy honnan nyerhetnének erőt ebben a helyzetben. Maradj velünk, kérünk, és hallgass meg Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.